Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!
Azért az egy örök igazság, ha hiszel önmagadban, akkor lehet, hogy térdre kényszerültél, de föl fogsz tudni állni.
Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
George Bailey gyerekkorában megmenti az öccsét, a patikust, meg egy ismeretlen beteget. Felnőtt korában átveszi apja közösségi bérház cégét, családokat juttat új lakáshoz és egy szebb élet reményéhez. George Bailey eközben félfülére elveszti a hallását, a továbbtanulását, néhány remek üzleti ötletét és a vágyott nagy utazást is, sőt, majdnem az életét. Ám karácsony előestéjén mégiscsak eljött egy mennyből az angyal. Az élet csodaszép. A világ egyik legszívmelengetőbb szélesvásznú története fekete-fehéren vagy kiszínezve egyaránt örökzöld. Ha egy pszichológust kérdezel, hogy felnőtt létére vajon hol sírta el magát először, azt mondja, hogy...
Sírni nem sírtam, de nagyon-nagyon tetszett. Moa különösen, hát az milyen édes, a másodosztályú angyal, és a tanulság is nagyon szép. Hogyha segítesz másokon, akkor legalábbis egy szép és jó világban rajtad is segítenek majd, és ez hát jó lenne működtetni a 21. században is. Kérdés, hogy mennyire lehet?
Ünnepeket élünk a való világban, karácsony jön, megy, szilveszter jön, megy, aztán lassan át, megyünk majd az új évbe, úgyhogy áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek így utólag.
Így van.
De azért a szívetekbe vigyétek magatokkal az ünnep lényegét, és majd örömteli sikerekben gazdag új esztendőt, és csak hogy el ne felejtsük. Mert még előtte vagyunk, miközben így beszélgetünk. Azon gondolkodtam, hogy néztem a filmet, hogy vajon ez a film mi mindent old meg annyira jól? Mert ugye válaszol arra, hogy hogyan legyünk gazdagok?
És hogyan legyünk sikeresek?
És hogyan legyünk sikeresek, igen. Igen. Meg kicsit talán arra is, hogy hogyan legyünk boldogok? Vagy hogyan szeressünk vissza az életünkbe? Hogy látod?
Szerintem az a tanulság, hogy végül is a másodosztályú angyal segítségével ő megnézheti a saját életét önmaga nélkül, tehát a meg sem születése mondjuk állapotát úgy végigjárva, hogy a város, az ismerősei, a barátai, a kedvenc kocsmárosa, a felesége és a gyerekei nincsenek, illetve pontosabban élnek egy olyan életet, ami nélkül ez zajlott. Ugye ez egy olyan fantáziakép, amit elkeseredett pillanatában tulajdonképpen mindenki végig gondolhatna, mert amikor elegünk van az életünkből, amikor mindenből sok egy kicsit, amikor nagyon elfáradtunk évvégére, vagy úgy általában is, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy tanulság, hogy azt a mérleget egy kicsit megpróbáljuk átkalibrálni, amin éppen nem találunk túl sok értéket az életünkben. Tehát az, hogy másképp tekints arra, amit van, másképp tekints a lehetőségeidre, amik előtted vannak, másképp tekints a baráti körödre, családtagodra, mindenkidre, aki van, az egy olyan tudás, amit szerintem a 21. században nagyon könnyű elfelejteni, mert tényleg valahogy atomizálódik a társadalom, egyre kevesebb közösségi élményünk van. Hánnak van az a Ritus eltűnése című könyve 23-ban jegyezte, nagyon fontosakat ír szerintem arról, hogyha odadobjuk a gyorsulás élményének a családi ünnepeket, hagyományokat, ceremóniákat, a leülést, a beszélgetést, a közös lassú élményt, akkor nagyon nagy veszteséget szenvedünk el úgy, hogy ez hosszú ideig, ezt már csak én teszem hozzá, fel se tűnik. És mint hogy ebben a filmben egy végtelenül önzetlen embert látunk, azért nézd meg, milyen szépen kirajzolt karaktere van, hogy mindenét odaadja, ha kell, mindenről lemond, hogyha kell, de azért nem egy ilyen sziruposan átrajzolt Teréz aput láttunk, aki már angyalként van jelen a saját életében, hanem egy rendes dühöngőt, aki lereagálja normális érzelmekre, ha valami nem tetszik neki, aki képes odavágni dolgokat, hogyha ideges, képes megfogalmazni a vágyait, és dühöngeni, ha nem sikerült, és képes arra, hogy még feszült helyzetben is gondolkodjon. Amikor megtörténik a film nagy konfliktus helyzete, hogy a bankcsőd is mindent átvészelve, pont karácsony napján, a bank záró napján, vagy elszámolási napon, ugye a Billy bácsi, az idős általa, szintén George Bailey által megmentett apja barátja, bankár, elveszíti azt a 8000 dollárt, amit pedig be kellene fizetni a bankba, akkor a fő gonosz, Potter, Mr. Potter, aki mindent meg akar venni a városban.
Drew Barrymore nagypapája.
Igen. Ő pazarajánlatot ad, ugye? Szöröstől böröstől megvenni 5-3 évi szerződéssel, hihetetlen évi fizetéssel, és akkor látjuk azt, az nekem nagyon tetszett, hogy áthullámzik a hú, de jó lenne, úristen, belegondolok, 20 000 dollár évente, és akkor ugye halljuk a balzsamos mondatokat a főgonosz szájából, hogy elutazhatnál, mindent megvehetnél a feleségednek, úszhatnátok a boldogságban és a pénzben, és amikor már aggódnánk, hogy ajaj, elveszi az eszét, a szorult helyzetben nagy pénz, nagy ajánlat kiröppenhetne a nehézségből azonnal, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy hopp, átfut rajta a józanság szikrája, feláll, és azt mondja, hogy nem, de hogy is nem fogadom el, és megindul a saját életén tovább. És ezektől szerintem nagyon jó a film, hogy nincs benne az a hollywoodi klisé, hogy mindenképp megmentődsz, mert pont nem tudom én mi lesz. Pont azért mentődsz meg, mert egyszer csak kiderül, hogy vannak emberek, akikben bízhatsz, és szerintem ez egy mai üzenetnek sem rossz, hogy amikor az ember néha azt gondolja, és hát látunk ilyet a rendelőben, látunk olyan élethelyzeteket, amikor valaki azt gondolja, hogy igazán nincs körülötte senki, nem is bízhat senkiben, őt nem szeretik, ő se szeret nagyon, vagy ő hiába szeretne, őt nem szeretik, szóval mindenféle variáció van, de amikor az illető tényleg azt gondolja, hogy körülötte nincs senki, akkor azért érdemes körbenézni, mert azért valószínűleg mégiscsak akad, és tudod, elhangzik az a mondat, azt ki is jegyzeteltem,
hogy
az az ember, akinek vannak barátai, nem lehet felesleges.
Ide még térjünk vissza, meg egy kicsit ahhoz a gondolatmenethez, amit az imént fejtegettél, hogy amikor ezt a filmet nézzük, akkor az alapindítatása ezeknek az embereknek, a hősöknek tulajdonképpen az álmodás, vagy az álmodozás. Ugye az apja is egy nagy álmodozónak volt bélyegezve a vadkapitalista Potter úr által, mert hogy amit ő gondol, az nem egy üzlet. Az mondja, hogy amikor meghal, hogy nem is üzletember volt, hanem valamiféle jótékonykodás.
Egy idealista.
Idealista volt, viszont valahogy ezt a rendszert sikerült továbbvinni a fiának, aki megörökölte ezt a világra nézést, a másik elé, abszolút nem találok, de tulajdonképpen ez történik, szolgál folyamatosan, ad segít, lehetőséget teremt. Ez most idealista, amit látunk, egy mese, vagy voltak éppen egy létező stratégia, amit kellő elhivatottsággal, meg eltökéltséggel akár járni is lehetne.
Lehetne ez egy járható út, a kapitalizmus kemény viszonyai között gyakorolt empátia, altruizmus és némi szociális gondoskodás. Ez egy szép meseszerűre rajzolt rész szerintem a filmben, hogy mondhatjuk, hogy a Bailey család férfi tagjai, akik kölcsönrendezéssel és építési beruházóvállalatuk van, hogy kölcsönt adnak és segítenek házat építeni, hogy ez akkor az induló, ugye a második világháború után járunk, 46-ban forgatódik a film, és 19-20, amikor kezdődik, tehát tulajdonképpen a két világháború körüli közötti időszakban az a fajta, akkor valószínűleg baloldalinak számító gondolkodás, hogy nézd meg az embereket és segíts nekik, adj pénzt ahhoz, hogy jobb életkörülményekhez jussanak, és vissza fogják fizetni a kölcsönt, amin emberi körülmények közé kerülnek, és úgy tudnak dolgozni, hogy közben gyereket is nevelnek, és még megfelelő színvonalon, nem luxus, de hogy megfelelő színvonalon élnek, hogy ez a gondolkodás ugye azért a mai, vagy már akkor is szerintem, de a mai pénzintézetekre aztán végképp nem jellemző, hát mehetsz te egy bankba azzal, hogy te jó ember vagy, és szeretnél jobb színvonalon élni, hát valószínűleg csak azt nézik meg, hogy mennyire vagy hitelképes, és milyen hamar tudnád visszafizetni a pénzt kamatos túl, amit adnak. És ott ezekben a filmkockákon megjelenő epizód szituációkban, ahol az idős Bailey, aztán pedig George Bailey a filmünk főhőse tárgyal, érvel, létrehoz. Ott ugye azt látjuk, hogy azon viszonyok között tűnnek ők idealistáknak, ami viszonyt a gonosz Mr. Potter vázol fel, akinek csak a saját szempontjai számítanak, csak a saját financiális szempontjai számítanak. Jól lehető egy magányos öreg ember, aki körül aztán tényleg nincsen senki, úgyhogy ezért nyilvánvalóan a pénzecskéjét szereti a legjobban. Viszont a Bailey családban az egymás segítése az túlcsordul szerintem a családi kereteken, és valahogy, és itt a meseszerű fordulat egy kicsit, hogy átsugárzik olyan emberekre, akik mind nagyon rendesek. Tehát azért az, hogy ott a jelenlévő 25 meg plusz 30 segédszereplő is mind rendes ember, becsületes meg minden, kedves, szorgalmas. Szerethető is, de hogy mindenki szorgalmas, és becsületes, és de meggyőzhető. Emlékszel, minyára bajod, hogy a bankcsődnél, amikor ott állnak, és akkor a 245 dollárommal kérem vissza, és akkor George Bailey ott áll a pult mögött, és elkezdi magyarázni, hogyha én most visszaadom a pénzt, és minden elfogy, és nem tartunk ki, akkor a Potteré lesz minden. És akkor ott elkezdik megérteni, na ez az, amit ma azt gondolom, hogy nagyon nehéz elérni, és nehéz lenne elérni, és akkor ott jól lehet az emberek, nagyon meg vannak ijedve, mégiscsak lelassulnak, és a pánik okozta kapkodás helyett van egy feszült figyelem arra a Bailey-re, akin érződik, hogy jót akar. A jót akarásnak az érzelme olyan erős, hogy hat, és akkor az emberek megmondják, hogy valójában mennyire lenne szükség. És az, hogy 245 dollár, vagy 21 is elég, vagy 17,50, az azért ugye nagyon nem mindegy, és így...
Ami kinyit a bank egy hét múlva, mennyi kell neked?
Igen, igen. Emlékszel a Covid első hetére? A WC papír? Hát csak gondolj erre. Ma már lehet, hogy csak kicsi közösségekben működnénk így.
Na, ez kulcs szó, hogy ez hangsúlyozottan kisváros, ahol jártad.
Igen, kisváros, kis közösség.
És van lakópatrióta, mert igen. De lokálpatrióta meggyőződése is van, meg szellemiség. Ugye ők többször fölmerül, hogy miért nem jönnek bizonyos vállalkozások oda, miért mennek el más bizonyos üzleti ötleteket megcsinálni, ugye? Tehát George ebben gondolkodna, hogy a közvetlen környezet, az emberek, akiket ismer, hiszen név szerint kezd el érvelni annál a bankba betóduló kisebb tömegnél.
Ez igaz, személyes tárgyalás technika zajlik.
Igen, ismeri a hátterét, de ezt teszi lehetővé ezt az bizalmi alapú kölcsön ügyletet, amit a Potter nem ismer.
Persze.
És soha nem is fogja tudni működtetni. És aztán a végén van ez a diabolikus ajánlat, amit meséltél, ami húna nekem arról teljesen a... Van a Máté evangéliumában, amikor, meg máshol is, amikor Jézus megkísérti a kísértő, de abból az teljesen olyan, mintha az a jelenet lett volna. És amikor még belemegy majdnem, és azt hiszed, hogy elfogadja a kezet ad, és kiabálsz, hogy jaj, igen, ne vedd már észre magad, és észreveszi magát, és kiózanodik, mintha egy ilyen varázsbuborék így kipukkanna hirtelen, és ott megint ott van az ajánlat valóságát látja valójában.
Ráadásul milyen helyzet az, hogy a Potter lopja el azt a 8000 dollárt, és ő hozzáment könyörögni pénzért. Tehát, hogy annyi elég lenne, itt lett egyébként nem széropos a film, mert ugye az is lehetett volna, hogy oda megy a Potterhez könyörögni, aki aztán, nem tudom, Karácsony estére való tekintettel meglágyul, per rosszul lesz, és nem tudom.
Nézd, a Scrooge-gel megtörtént a Dickensnél.
Igen, igen.
És egyébként, ha már itt tartunk, én úgy emlékszem, hogy a Drew Barrymore nagypapája, aki játssza ezt a szerepet, ő előtte a rádióban Scrooge hangja volt, és azért is kapta meg a szerepet. Az
így van, yeah, így van. Ez a karácsonyi történet.
Igen, de Scrooge-nál megtörtént a csoda, Potternél meg nem tudjuk, hogy mi történt amúgy.
Hát Potternél nem tudjuk.
De nem is érdekel minket.
Igen. Gonosz ember. Minden esetre azért az is egy nagyon szép vonal volt, Azt valahol ráadásul olvastam is, hogy milyen egyszerűek a karakterek, és mégis milyen szép a történet, senki nincs túl bonyolítva, és ez így van, hogy jó, ez ugye 40-es évek filmipara, ahol még a karakterek túlságosan kidolgozva, vagy túl cizellálva nem voltak, de hogy ugye látod, ott is felvonul egy nő, aki nagyon szép, nagyon üres fejű, vagy hát
Violet,
nagyon csinos, nagyon nem tudom, az utca szépe, és a szinte láthatatlan Méri, aki később a feleség lesz, és aki csodákra képes, aki a romos házban megcsinálja az otthont, a semmiből megteremtve azt a hangulatot, ami egy nász éjszakához kell, ami ugyan nem jön létre a bankcsőd miatt, de hogy a lehetősége megvan.
Milyen gyönyörű jelenet lesz végül ebből a bankcsődös éjszakából is.
Igen.
Szóval ez is nagyon szépen megvan oldva. Folyamatosan
és
emeli.
A hortenzia bokor?
Az elején annyira. Kis különböző ilyen mini zsánerek vannak benne. Van, ami nagyon drámai, van, ami tragikus, van, ami vígjátéki elemekkel szőve, és ezt teljesen jól hozzák a színészek. Ezt annyira értékelem, és ezeket a régi filmek, ezeket mind tudják. Viszont azt akartam csak kérdezni, hogy ez a Méri szerep, ami itt kijutott a főhősnő feleségének, az ma mennyire lehetne hiteles. Mert abban az értelemben, hogy ez pont az a női attitűd, amit az elmúlt évtizedekben hát nagy erőkkel ért a bírálat különféle oldalakról. Ez az egyszerű háziasszony, aki szeret, aki a másikat látja. Ugye itt ez a hangsúlyos, nem az, hogy egyszerű háziasszony, hanem beleáll abba a szerepbe, hogy ő a társa a George-nak.
Igen, kétségtelen, hogy az utóbbi években nagyon fura mérlegre tevés folyik, hogy melyik női szerep értékesebb, mint a másik. És nyilván sok gyereket nevelni feleségként és anyaként az ugyanolyan értékes, mint amikor valaki kutató, vagy nem tudom, nőként. Ebben a filmben az egész női szál olyan még, ami a 40-es évek, vagy hát 46, ugye? Tehát a kezdődő 50-es évek erkölcsi moráljának megfelelő, az is volt az előbb a hortenzia pokor, hogy akkor azért nem nagyon fordulhatott elő, ha csak valaki nem volt bártáncos nő, vagy nem egy cowboy filmben szerepelt, mint madám, hogy ott kombinét láss, vagy ilyesmit, ugye? Mert hogy véletlenül lehullik róla egy köntös, és ő eltűnik kombinéban egy hortenzia bokor mélyén, és elő nem jönne. És ez annyira szép. Azt régebben sokszor leírtam ilyen női identitással foglalkozó cikkeknél, hogy milyen kár, hogy elfelejtjük, hogy a hosszú szoknya alól kivillanó boka, az sokkal fontosabb ám, mint amikor az emberen összesen van, nem tudom, két fülbevaló. Szóval, hogy nyilván nagyon sok minden változik, a trendek, a divat, az erkölcs, a korlátok, a nem tudom én, de Méri a filmben egy olyan nő, aki fiatal lányként is kitartóan szeret. Ha emlékszel, ugye 18 éves, az is milyen helyes, 18 éves, amikor összetalálkoznak, és akkor George Bailey azt mondja, hogy de tavaly csak 17 voltál. Szóval, hogy 18 éves, amikor először találkoznak, és láthatólag nem lesz semmi, mert újra. Akkor hát a hortenzia bokor a 18 éves korban van.
Igen, de előtte még gyerekkorában.
Hát előtte gyerekkorukban igen, találkoztak, csak hogy ugye ez a nagy felismerés, hogy Mériből nő lett, ez igen, ez egy rövid futó jelenetben látszik, mert ugye akkor kap George apja a szívrohamot, és hal meg, de hogy ez is a lassúság, hogy 18 évesen ez a lány már szerelmes George-ba. De hát nyilván a nők akkoriban azért úgy nem kezdeményeztek, mint ma, vagy szóval, hogy nem volt az, hogy...
A
Violetek azért egy más mércével voltak mérve, hogy finom legyek, és sokszor voltak boldogtalanok, és ez a filmben valahogy ábrázolódik is, hogy Violet az, aki végig egyedül marad, azt is mondhatnám, hogy szingli marad, de hogy nem mondom ezt. Viszont 18 évesen, hogy George Bailey úgy látja a 18 éves mérvét, éri mellől, hogy nagyon szép, meg nagyon, nagyon minden, nagyon klassz, meg, de hát ő az álmait akarja, utazni akar, meg nem tudja, és akkor, ahogy jönnek az élete eseményei, hogy végül is nem tud elmenni, nem valósítja meg az álmait, az öccse helyett beáll, az apja helyére, az apja halála után végképp át kell vennie mindent, aztán visszajön az öccse, és kiderül, hogy Buffalo-ba fog elmenni, és nem marad itt, és tulajdonképpen George egész élete alá rendelődik a családjának, és tulajdonképpen az apja üzletének, ugye ezt a folyamatot méri, végig kíséri távolról. És nincs semmiféle ígéret, meg semmiféle elköteleződés, egyszerűen csak lehet tudni, hogy Méri még mindig szerelmes bele, jól lehet, elment 4 évre ő is főiskolára, és tanult, és visszajött. És amikor először találkoznak, és George eléggé ellenszenves módon megjelenik a lakásban, és úgy viselkedik, mint egy felfuvalkodott hólyag, pedig tulajdonképpen rá is jöhetne, hogy szerelmes.
De azért érted, hogy miért.
Hát értem, hogy miért, de hát nem lehetett egyszerűen megcsókolni azt a lányt, ez való igaz. Akkor azért ugye kiderül, hogy 4 év főiskola után ez a lány visszajött. És amikor George megkérdez, hogy miért jött vissza, ő azt mondja, hogy ez a honvágy hazahozott. És közben...
Itt lakik a családom, és minden, ami fontos.
Igen. Hát hozzájött vissza.
Én értem, te érted, ő nem értette akkor.
Hát igen, hosszú ideig nem érti, szerintem a film végéig nem érti, hogy a felesége, aki végül megoldja a helyzetet, mert körbeszaladja a kisvárost, hogy nagy baj van, mert eltűnt $8,000, hogy a Méri oldja meg a helyzetet igazán. Oké, Moa, a másodosztályú angyal is sokat segít ebben, hogy végül nem lesz öngyilkos George, hanem hazamegy, örülve annak, hogy él, és kitalálni valamit, hogy akkor mi legyen, de hát addigra már a felesége megoldotta.
Fölhívnám figyelmedet szeretettel még egy ilyen helyzetre, amikor korábban zajlott, amikor Méri oldotta meg egyetlen egy mozdulatával. Ez pedig pont az, amiről beszéltünk a bankcsőd gyanús helyzetnél, amikor beront a tömeg, kiderül, hogy nincs pénz, vagy ha visszaadná, akkor minden bedőlt, hogyan oldják meg csönd, és akkor
az Méri, utazási pénz.
Méri előveszi azt a pénzt, a magánpénzük, amiből nászútra akarnának menni, és csak így fölmutatta.
Igen.
És akkor erre rá tudott kapcsolódni egyből a George.
Igen.
Ez milyen? Mert tényleg, tehát ez...
Úgy mert, hívjuk, hogy társ.
Igen, ezt akarom mondani, köszönöm. Szóval, hogy itt nem azt láttuk, hogy valaki háztartásbeli, itt azt láttuk, hogy társ.
Uh-huh.
És ezt látjuk olyan ritkán. Uh-huh. Mostanában szerintem.
Igen.
Hadd térjek egy picit vissza, mert elkezdted mesélni, de nekem ez nagyon fontos volt, pláne most újra néztem. Hogy itt van ez a fiú, akit nagyon jól elmondtad, hogy milyen élethelyzetben, hogyan nem tudott tovább lépni a saját vágyai szerint. De hogy ez is milyen, nem, hogy az áldozatvállalásnak, meg a kötelességvállalásnak, meg a felelősségvállalásnak ez a megküzdött elfogadása. Vagyok egy élethelyzetben, emberekért felelek, akkor amiről lemondok, az a saját magam igénye vagy vágya. És ezért is lesz olyan csodálatosan erős szerintem a vége, amikor visszanéz, és megkapja azt a kegyelmi betekintést, hogy a saját élete hiányában hogyan fejlődött a világ és környezete, hogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy egyetlen egy ember, ő, ha kiveszed a képletből, akkor ott az egész város sorsok tucatjai, százai alakulnak teljesen másképpen.
Igen, de emlékezz rá, hogy a film nyitó jelenete után, ahol ugye angyalok és imák hangját halljuk, hogy George-ot és apát is mentsd meg, hogy a film elején van egy ilyen szituáció, amikor az apjával ül, az öccse már elindul a ballagási bálra, ő még otthon van eszeget, és akkor mondja az apja, hogy mindig azt gondoltam, hogy te veszed át a céget, és hogy ne, és ott az apjának simán ellent mond. És érvel amellett, hogy de ő a saját életét, hogy építész akar lenni, hogy nagy dolgokat akar véghez vinni, hogy hajózni akar, hogy utazni és világot látni, és más világok más épületeit tanulmányozni. És akkor tulajdonképpen az apja olyan nagyon szereti őt, hogy úgy tűnik, hogy ezt így akkor el is fogadja, hogy akkor George nem az lesz, nem az a fiú lesz, aki végigviszi. És miért ragad ő abban a kisvárosban? Azért, mert az apja meghal, és amit ő nem bírna elviselni, az nyilván az, hogy Potter megkaparintja az egész birodalma, ez nagy szó, de az egész céget.
Atyai
és az apja életművét. Igen. És így marad ő ott, tehát hogyha akkor már tulajdonképpen az apja emléke, a család elvei az erkölcs, a szeretet, az emberek megsegítésének az eszméje, az így együttesen lesz akkora súlyú, hogy azt mondja, hogy akkor marad, hát különösen ugye, amikor a szavazásnál kiderül, hogy akkor Pottert akkor tudják kitolni az igazgató tanácsból, hogyha ő viszont elvállalja a főnökséget, és akkor még mindig van egy helyzet, hogy majd a Harry, aki 4 év múlva visszajön, na majd akkor átveszi, és akkor ez már a harmadik ilyen, hogy de akkor addig, és akkor kiderül, hogy nincs addig, mert hát az öccse úgy jön haza, hogy hát nem, hát ez Ágában nincs itt maradni, ő elmegy máshová.
Igen. Én azon gondolkodtam, hogy hogy lehet ezekbe a helyzetekbe folyamatosan ilyen terheket vinni tovább, meg még venni föl. Az emberi lélek hogyan működik, nem én vagyok ennek a szakértője, te vagy ennek a szakértője, csak engem is érdekel. Azért mondom, látom, szóval nem úgy van, hogy azért tud fölvenni még valamit, azért nem lesz mindegy az atya hagyatéka, vagy az öröksége, meg az életműve, mert van valami, ami fontosabb nálam. És ez a valami, ez a másik. Illetve az az ide, ami szervezte az életét. És erre mondtam, hogy jobb, ilyen szolgálatnak mondanám. Szolgálása a környezetnek, a másiknak. És ez annyira csodálatos módon bontják ki. És ez a fantasztikus James Stewart.
Igen.
Ez az egészen elképesztő emberi lény. Bocsánat, kicsit olyanok, de tényleg erről van szó, hogy szeretnék vele menni. De mindegyik ilyen típusú James Stewart filmben ez van. Most ez az nyilván a saját élményem. Mr. Smith fölmegy Washingtonba című film, majd szintén megy az egyszer, az igazáért, és igen, de és miért nem így működik? Az is egy kapra, azt hiszem. Amúgy.
Miért nem így működik? Nem tudom exakt definíciót, hogy lehetne alkotni arra, hogy mondjuk a 40-es, 50-es évek Amerikájában gondolkozó férfiak mennyire mások voltak, mint a mostaniak, de hogy valószínű, azért ma egy kicsit önzőbbek vagyunk, de az emberi pszichében szerintem van egy ilyen mérleg. Tehát lehetsz te 1000%-os altruista, tehát felajánlhatod tested, lelked, szolgálataidat másik embernek, egy ügynek, a nem tudom én, azért ott van veszélye annak, hogy túl nagy árat fizetsz. Tehát,
de
hogy...
nem, igen, de itt nem ez van.
Hát nem, de nem gondoltam azt a következő pontban elmondani. Szóval, hogy ennek a 100%-os altruizmusnak az ára az az éned felolvadása valamilyen ügyben, helyzetben, nem tudom én, ami azért nem szerencsés, mert ezt a számlát előbb-utóbb valami mégiscsak bekéri. Az, amit ebben a filmben látunk, szerintem az egy nagyon szép 50-50, hogy el lehet vállalni ezt a jótéteményt, meg lehet tenni ezt a kanyart George-nak az életében, mert amit kap ezáltal, az tulajdonképpen egy elég nagy dolog, a folyamatos szeretet. Nyilván nem tudta volna végigcsinálni, ha a mérleg másik serpenyőjében nincsen semmi, mert akkor az embernek az önzése előjön. Kicsit Mr. Potter erre egy jó példa, hogy nincsen senkit, nem szeret senki, akkor keresel valamit, amit lehet szeretni, mit lehet szeretni, amit megszámolni, hát és ez a pénz, vagy a tárgyaid. De hogy az, hogy mennyire lehet valaki jó ember, és kit hívunk ma például jó embernek, abban szerintem nagyon, hát azt szomorú látni, hogy talán több a Mr. Potter a kelleténél. De szóval, hogy rengeteg ember van a világon, akinek rengeteg pénze van, segíthetének sokkal jobban, és hát valamiért mégse teszik. Ezért vannak ők a Potter öltönyben. És nem tudom, mennyi George Bailey van, de jó lenne, ha nagyon sok lenne, aki így kiáll önmagáért végső soron.
És jó lenne több George Bailey-t látnunk a vásznakon.
Persze. Azért az egy örök igazság. Sokszor mondom én is, ha hiszel önmagadban, akkor lehet, hogy térdre kényszerültél, de föl fogsz tudni állni.
Azt mondtuk, hogy te mondtad, hogy társa lett Mary George-nak, és tulajdonképpen az első pillanattól kezdve így van, mert gyerekkorukban Mary kinézte George-ot, vagy lehet érezni, hogy egy nagyon finom eltökéltség van benne, hogy George lesz a...
Ott ülnek a fagyispultnál.
Igen, és nem is azt mondja, hogy te leszel a férjem, ha jól emlékszem, hanem azt mondja, hogy... egész életemben téged fogok szeretni, vagy valami,
igen,
ugye?
Igen.
Suttogja Mary.
A rossz fülébe.
A rossz fülébe, amit nem hall. És ez lesz az egy hozzávaló viszonyának végig.
Igen.
Tehát ez egy ilyen rátalálás és ráismerés a másikra egészen kicsi korban, ez egy nagyon szerencsés dolog. De ha most azt nézzük, hogy ez a együttlétük, vagy egymás kiegészítésük miért volt ennyire jóleső, akkor akkor te ezt hogyan fogalmaznád meg, hogy mi az, ami társát tesz egy ilyen helyzetben, vagy bármilyen helyzetben? Tehát mitől lesz társatárs?
Míg válaszolok, azért azt elmondom, hogy ezt is leírtam, hogy szeretlek, amíg meg nem halok.
Na, ez volt igen szép.
Igen. Szerintem társ attól lesz két ember egy párkapcsolatban, ahogy Mary és George, annál látjuk, hasonlóak az elveik, a főbb tulajdonságaik, és az, hogy mit tartanak igazán fontosnak vagy értékesnek az életben. Ugye, ha Mary egy olyan nő, aki mondjuk nem szívesen mond le az utazásáról, soha nem veszi elő azt a kötek pénzt, ami a NASA ajándékpénzük, és nem mondja, hogy adjuk oda az embereknek. De például azt is másképp láttuk volna azt a jelenetet, amikor döbbenten állott a díszítendő karácsonyfa mellett az addigra már 5 gyerekkel, miközben a férje törzúz, anélkül, hogy elmondta volna, hogy mi a nagyon nagy baj, hogy eltűnt a 8000 dollár. És akkor nem egy rikácsoló házi sárkányt látunk, aki kikéri magának, meg vele ezt így nem lehet, meg mit képzelsz, hanem egy olyan aggódó nőt látunk, akinek folyamatosan látszik, vagy legalábbis véltem hallani szinte, hogy járnak a fogaskerekek a fejébe, hogy mi baja lehet, hogy mi történhetett, mert hogy ugye nem azt gondolja, hogy ez itt megőrült, hanem azt gondolja, hogy nyilván történt valami. És ez egy nagy dolog a párkapcsolatban. A párkapcsolati kutatók azt szokták mondani, mondjuk így, hogy erre általában érdemes felhívni párkapcsolatban élők figyelmét, hogy amikor történik egy konfliktus, akkor nagyon jó, hogyha az erről való beszélgetés a tárgyról folyik. Tehát, hogyha valaki szomorú vagy ideges, akkor azt kérdezzük, hogy mi történt, és nem azt, hogy te mondd, miért vagy ilyen hülye most? Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, és ez a társ, aki azt kérdezi, hogy mi történt, mi a baj, mert azt látja, hogy amilyenné váltál az utóbbi fél órában, egy órában, az azt jelzi, hogy valami nagyot változott.
És ez az is kell, hogy a másik jól ismerje az egyiket, vagy az egyik a másikat. Tehát, hogy egymást lássuk úgy olyannak, amilyen, mert akkor tudjuk eltenni ezeket a változásokat, vagy értelmezni, érteni jól.
Hát, hogyha két ember úgy nézi egymást, hogy valójában a saját vágyfantáziáiból szőtt hologramot látja a másik valósága helyett, akkor az mindenképpen egy borítékolt csalódás lesz. Ezért igen, mindenkinek ajánlatos a valóságot nézni. Tudod, a filmes szakkifejezés, hogy jóra nézed a másikat, az azt hiszem nem szokott bejönni.
Adott esetben ezt a filmet a segítő szolgálatodban és praxisodban ajánlanád?
Persze. Abszolút ajánlanám olyan embereknek, akik úgy érzik magukat boldogtalannak az életükben, hogy valójában nem kellene, hogy azok legyenek. Mert ugye akkor azok láthatnak igazi nagy bajt, és az abból való felállást. Lehetne javasolni olyanoknak, akik tényleg átélnek valamilyen krízist, mert akkor ők látnak tényleg bajt, és az abból való felállást. És lehetne mutatni 15 és 20 éves kor között, ha még le lehet ültetni, hát nyilván dágtéppel könnyebb ezt a korcsoportot egy fekete-fehér film elé, amelyik lassú, de hát mondjuk egy szelíd lekötözés a kanapéra talán még belefér, hogy azt átérezhessék, hogy milyenek a kendőzetlen érzelmek a régmúltból, amik nincsenek beszívecskézve se a TikTokon, se az Instán, csak simán vannak.
Kedves barátaink, köszönjük szépen, hogy kitartottatok és kitartóan hallgattatok minket eddig. Tari Anna Máriának mondom, hogy képzeljük el. Említetted Bing Chulhan a Rítus elvesztése című könyvét. Képzeld el, hogy az előző beszélgetésünk itt a podcast sorozatunkban a 24. szentestén megjelent. A külön vélemény sorozatban az erről a könyvről szól, aztán ebből a könyvből bontjuk ki Somodi Imrével az ünnep jelentését meg megélését. Úgyhogy ott bővebben is lehet hallani róla, hogyha felkeltetted a hallgatóink figyelmét a nagyon izgalmas gondolattal, amit onnét előhoztál. Aztán van egy szavazásunk. Vajon melyik filmet szeretjük jobban nézni? És akkor két választás lesz. Jó, ezt így fogom föltenni a Spotify-ra, az Aranypolgárt, vagy az Élet csodaszépet. Azért az Aranypolgárt, mert minden ilyen filmes választáson az győz általában a Orson Welles-nek a nagy remek műve amúgy, de hogy melyik esik jobban? erre nagyon kíváncsiak vagyunk, tehát aranypolgár, ez az élet csodaszép. Szeretettel bátorítunk mindenkit, hogy olvassuk Anna Mária könyvét, amelynek a címe Hol a boldogság mostanában, és aki megtalálja a könyvet vagy a boldogságot, az írjon nekünk, és akkor valahogy integráljuk a műsorba a megoldást. Egyébként pedig a gondolatkertészet hírlevelet szeretném még propagálni, ez a gondolatkertészet.hu oldalon található el, meg átmegy a Substack oldalra, és ott hírlevélre föl lehet iratkozni, ott van minden gondolatkertészet anyag, illetve a Klasszik Rádió 92.1-en pedig minden szerdán este 19 órakor indul a gondolatkertészet rádióműsora, amit ugyanitt a Klasszik Rádióban szombatonként délután 15 órakor lehet újra meghallgatni. Na, van-e még, amit elfelejtettünk? Azon kívül, hogy Pacsai Attilának, Puzs Gergőnek és Lukács Lévinek köszönjük szépen a újabb
mondjuk
segítséget.
Boldog karácsonyt!
Visszamenőleg az elején, igen.
Akkor még egyszer.
Áldott karácsonyt, boldog karácsonyt, akkor hogy boldog újat.
Igen.
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!